Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük 165. számú dicséretünk 5. és 6. verseit. A 165. számú énekünk 5. verse így kezdődik: egyszerűvé formálj belső lelkiképpen, békességben, csöndességben. Foglaljunk helyet. 270. számú énekünket keressük ki, és ennek első három versét énekeljük. 270. számú énekünk első verse így kezdődik: légy csendes szívvel és békével.
Thank you.
Hajtsuk meg a fejünket és könyörögjünk. Szerető mennyei, édes atyánk, köszönjük az imádság ajándékát és lehetőségét. Magasztalunk azért, hogy megszólíthatunk, hogy kiönthetjük előtted szívünket, elmondhatjuk fájdalmainkat, kérdéseinket, eléd vihetjük hálánkat és örömünket, eléd vihetjük bűneinket és rendezetlen ügyeinket. Magasztalunk azért, atyánk, hogy ima meghallgató Isten vagy. Szerető mennyei édesatyánk, olyan nagy a sötét a világban, oly sok minden rettenti az emberek szívét, igéd szerint sóhajt és nyög ez a hiába valóság alá vetett világ, de mi tudjuk és hisszük, hogy Krisztus újra visszajön, és mindent újjátesz. Ez a világ elmúlik, de lesz egy új, bűn és szenvedés nélküli világ, amelyben minket is hisszük, meghívtál. Köszönjük, Jézus, hogy a te világot újjáteremtő munkádat Isten fiain már megmutatod, és a világ előtt láttatod. Ezért várja sóvárogva a világ az Isten fiainak megjelenését. Köszönjük, hogy így minket is, és így minket is a remény embereivé teszel mások számára. Mi tudjuk, hogy önmagunkban alkalmatlanok vagyunk a neked való szolgálatra, de hisszük, hogy ami alkalmas voltunk, tőled van. Köszönjük ajándékaidat. Most különösen is azokat a gyermekeket, akiket az elmúlt időszakban adtál családjaiknak, s hiszik, hogy a gyülekezetnek is. Köszönünk minden drága kisgyermeket, és ebben a nehéz időben a szülő édesanyák megtartott, megóvott életét is. Könyörgünk a gyászolókért, magányosokért, idősekért, a betegekért, azokért, akiknek a szívében félelmek és fájdalmak tüzei égnek, segíts nekik és mindannyiunknak, Urunk, hogy a mai ige vigasztalja, erősítse, tanácsolja szívünket, életünket. Jöv el, Szentlélek Isten, és szólj hozzánk most is, és igét befogadásához kérünk, készíts szívünkbe áldott csendet. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom Máté evangéliumából, az evangélium 6. részének 6. igeverséből. Jézus Krisztus mondja: te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Amen. Kedves testvérek, gyülekezetünk 2020. évére szóló vezér igéjét idézem elétek be. Istenünk az év elején arra biztatott bennünket, hogy szüntelen imádkozzatok. Ő már tudta azt, amit mi még akkor, ott az év kezdetén nem is sejthettünk, hogy egy olyan esztendő köszönt ránk, amelyben megkülönböztetetten fontos lesz a nagyon tudatos Istenhez fordulás, az imádság. Éppen ezért újra bevezettük gyülekezetünk rendjébe az ima közösségi órákat, missziói évünket pedig meghatározta az imádságról való közös gondolkodás, elmélkedés és igehirdetések sorozata. Néhány hónapon keresztül vasárnaponként egy kötött imádságról, a mi atyánkról szólt közöttünk igehirdetés sorozat. Az elmúlt héten pedig nagy örömünkre sokak részvételével adventi készülődésünk kezdetén Jézus Krisztus halála előtt elmondott főpapi imájáról hallottunk evangelizációs sorozatot, alkalmakat. Kedves testvérek, ma egy olyan buzdítás áll előttünk, egy olyan ige szakasz áll előttünk, amelyben a kötetlen, tehát az általunk szabadon, otthon megfogalmazandó imádságok mikéntjéről szól, tanít az Úr Jézus Krisztus. Rögtön tegyük hozzá, hogy mi hívő emberek abban a kiváltságban részesülünk, hogy bárhol, bármikor és bármilyen helyzetben lehetőségünk van kiáltani az Úr Istenhez. Mi hívő emberek úgy élhetjük a mindennapjainkat, hogy akármi történik körülöttünk, velünk, vagy a szeretteink közösségébe, bármikor, buszon, villamoson, családi házban, összekulcsolhatjuk a kezünket, és mondhatunk egy rövid fohászt. Megszólíthatjuk, hívhatjuk, kérhetjük Istent, és éljünk is ezzel a nagy ajándékkal és lehetőséggel folyamatosan, szüntelen imádkozzatok, komolyan véve Isten igéjének biztatását. Jézus ebben a most hallott tanításában kifejezetten az otthoni könyörgésről és annak mikéntjéről szól. Te pedig mikor imádkozol? Mondja Jézus a hegyi beszéd imádságról szóló tanítása elején. És álljunk meg rögtön itt egy pillanatra. Ha egy kérdőjelet kiteszünk Jézus mondatának első fele elé, akkor így szól, te pedig mikor imádkozol? És egy pillanatra gondoljuk végig azt, testvérek, hogy az otthonunkban, jobbára általunk csendességnek nevezett, meghatározott ima percek alatt, hogyan vagyunk jelen, mit kérünk, mit mondunk, hogyan imádkozunk. Te pedig mikor imádkozol? Mikor szoktál imádkozni otthon, és hogyan? Vannak, akik a nap végén szoktak ágyban fekve. Hallottam ilyet, és gyakran előfordul az így imádkozó emberrel, hogy a nap végén a nagy fáradtságában belealszik könyörgésében. Sokan korán reggel a munkába indulás előtt igyekeznek elcsendesedni az Úristen előtt. Ilyenkor az a veszély fenyeget, hogy a gondolataink elkanyarodnak, már ott van az egész napi gond, teher, vagy az előző napnak a súlya, a gondjai, a kérdései, a történései, és oly sokszor nehéz elmélyülni reggel a csendben. Szoktunk könyörögni étkezések előtt és után. Ott pedig gyakran előfordul, azt hiszem mindannyiunkkal, hogy csak úgy eldaráljuk a kötelezőt. Amikor imádkozol, te hogyan teszed otthon? Mennyi időt és főként milyen minőségű időt töltünk könyörgéssel? Életünk és különösen hívő életünk minősége visszatükrözi, megmutatja az Isten előtt eltöltött imádságok minőségét. Az életünk, de különösen a hívő életünk minősége visszatükrözi a csendben, otthon elmondott, Isten előtt való megállásainkban kimondott imáink minőségét. Nos hát, hogyan kellene az Úr Jézus Krisztus szerint könyörögnünk otthon? Te pedig, mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba. Jézus Krisztus arra tanítja az övéit, a mindenkori őt követőket, hogy keressenek a lakásukba, az otthonukba, a házukba egy zugot, egy helyet, egy szobát, ahova félrevonultan elmehetnek és könyöröghetnek. No de hát éppen itt kezdődnek a problémák. Sem igazán idő, sem igazán alkalmas hely, sokan így érzik, nincs. Sokan azt érzik, különösen a vírus okozta bezártságuk okán, hogy nincs igazán hová elvonulni, nincs egy hely, ahol csend lenne, és talán megfelelő alkalom sem. De testvérek, vajon hogyan vehették ezt a krisztusi tanítást azok, akik először hallották ezt a beszédet? Csupa, szegény, egyszerű, nem jó módban élő, egyszobás, kis házakban, lakásokban élő emberek hallgatták először ezt a mondatot Jézustól. Jézus pontosan tudta, hogy nekik nincsenek, és hogy az emberek tömegeinek később sem lesznek az otthonaikban szépen berendezett, hangszigetelt imaszobáik. Az a belső szoba, amiről Krisztus beszélt, az izraeliták számára az éléskamrát jelentette. Ez volt az az egy helyiség, amit leválasztottak az egy, általában egy lakótértől, és ami zárható volt. Ha nincs más, menj be abba a belső szobába, ami van. Nem kell ahhoz díszes keresztekkel felékesített szép szoba, hogy valakit az édesatya megtaláljon. Van más viszont, ami Jézus szerint szükséges, ami fontos. Ez pedig a csend. Egy a miénknél halkabb világban mondta ezt követőinek Jézus, ahol nem voltak munkagépek, zajos járművek, televízió, hangsugárzó eszközök, és még mennyi-mennyi hangkeltő eszköz, hogy te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz. Miért nem elég bemenni a belső szobába? Mit akar elmondani Jézus ezzel a súlyozással, hogy és zárd be azt az ajtót? Nem elég bemenni egy csendes helyre, még zárjuk is be? Hogy értette ezt Jézus? Jézus arról beszél, hogy úgy készítsük el ezt az alkalmat, hogy azon maradjon kívül minden és mindenki. A mai igénk biztatás tehát arra nézve is, hogy a csendes időt keresni kell. A csendességért sok esetben fáradni is kell. Ha családban élhetünk, gyakran ezért korábban kell kelnünk. Vagy valami éppen fontosnak tűnő dolgot félre kell, hogy tegyünk egy időre. Jézus hányszor élte meg, hogy pirkadatkor fölment egy magas hegyre. Biztos fárasztó lehetett. Mikor az egész világ aludt, mikor a tanítványai aludtak, fölmenni egy magaslatra, minél közelebb az atyához, hogy csendességet tartson. Mert nem tudott az atyával való közösségek nélkül meglenni. Ez a belső szoba, az éléskamra ott a palesztinai házakban az egyetlen helyiség volt, amit be lehetett zárni, mert óvni kellett az állatok esetleg a tolvajoktól. Ezért mondja Jézus a bennevalókat, ezért mondja Jézus, menj be a te belső szobába, és ajtódat bezárva imádkozzál az atyához. Mert csak egy dolog a fontos, hogy csendben te és ő együtt lehessetek. Isten parancsára már Ézsaiás próféta is a belső szobájukba szólította a szenvedőket, hogy ők megtalálják Istent és önmagukat. S ha kell, hozz ezért a minőségi imáért áldozatot is. Ha még esetleg így érzi valaki, hogy ez áldozat. Hiszen akit igazán szeretünk, nem tudunk nélküle meglenni. Hiszen aki igazán fontos nekünk, azzal egészen biztosan, hogy időt töltünk, de legalábbis beszélünk újra és újra. Jézus arra biztatja az öveit, hogy töltsenek el Istennel egyedül csendben időt. Egyedül csendben Istennel időt. Nem is olyan könnyű feladat ez, testvérek. Én és ő egy csendes helyen. Nem is olyan könnyű feladat megvalósítani. Testvérek, az emberek túlnyomó részét vonza is, taszítja is a csend. Vonza, amikor keresi a természet szépségeit. Vagy ha sokat szaladt, jött, ment, ügyeket intézett és zsonga feje, vonza a csend. Azonban vannak, akiket a csönd ingerülté tesz. Vagy leverté. Mások félnek tőle. Sokan egy rövid időre sem tudnak meglenni hangok nélkül. Ó, de sokan nem tudnak elaludni anélkül, hogy ne szólna televízió, rádió, valami. Mindig szólnia kell valaminek. Elaludni se tudnak sokan csendben. Sokan talán észre sem veszik, hogy alig-alig viselik el maguk körül a csendet. De aki így él, vajon végig gondolta, hogy vajon miért? Vajon én miért vagyok ebben a dologban ilyen? Nem azért, mert félnek a lelki ismeretük hangjától? Nem lehet, hogy félnek a magukkal való őszinte találkozástól? Sokan menekülnek a belső csendtől, mert ilyenkor egyedül kellene lenni önmagukkal, ami valamiért nehezen megy számukra. Pedig az Istennel való találkozáshoz nem csak a külső csend fontos, de a belső zajaink, zizgésünk, hangjaink, gondolataink, talán vádló lelkiismereti szavaink elhalkítására is szükség volna. Testvérek, Jézus tanításából nekünk is meg kell hallanunk, hogy Isten életünk részévé akarja tenni a csendet, mert csak így vagyunk képesek meghallani és befogadni az ő szavát. Amikor az Úr megjelent Illésnek a Hóreb hegyén, nem volt ott az erős szélben, földindulásban, tűzben, hanem halk és szelíd hangban szólította meg szolgáját. Isten nem versenyez semmilyen zajjal, hanggal. Megvárja még előtte, egy csendes helyen és órán alázattal meghajtjuk magunkat. Ha a csendben való magaddal való találkozástól félsz, ha gyakran elkalandozol az imádságait közben, akkor arra bíztatlak, hogy beszélj először az Úristennek arról, amitől félsz. És beszélj az Úristennek arról, ami felé elkalandozik. Az imádságod közbe a gondolatod. A belső csend, a belső kiüresedés által lehetséges. Arról beszélj Istennek, ami zakatol benned. Amit talán régen magadba temettél. Amiről talán soha nem tudtál egy embernek sem őszintén beszélni, de nyomja a lelkedet. Ha nem teszed, sosem lesz belső csended, saját belső kiabálásod hangjai közt fogsz élni. Testvérek, Isten nem forma imákat vár tőlünk, hanem őszinte könyörgéseket. Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz. Legyünk nagyon őszinték most magunkhoz. Szokott történni valami bennünk, a csendességeink alatt, vagy következni ezekből valami, arra az időszakra, vagy arra a napra nézve. Nem sokan sokszor azt érzik, hogy az imám mintha csak a plafonig jutna. Hogy van ez veled? Mi történik veled benned akkor, amikor otthon könyörögsz? Testvérek, egyáltalán nem mindegy, hogy mi történik bennünk, velünk, és aztán általunk. És ez annak a kérdése, hogy köztem és Istennel, ott az otthoni csendemben, mi történik? Egyáltalán nem mindegy, hogy mi történik ott és akkor, a szobájának csendjében, Istennel. Egy lelkipásztor így fogalmazott egy ige hirdetésében. Tudjátok, hogy a világ összes ateista propagandája nem árt annyit a hiteteknek és keresztény életeteknek, mint az Istennel való csendes együttlétnek a hiánya, az elhanyagolása, vagy akárcsak az ideges elkapkodása. Ez a belső csendes szoba, ami életünk zűrzavarában a legfontosabb stratégiai pont. Mert ha valaki elveszíti a tekintete elől az Istent, a világot sem tudja áttekinteni. És ha valaki az áldások forrásából nem merít mindig újra és újra, természetes, hogy maga sem tud igazán áldássá lenni a többi ember számára. Értsük meg, hogy nem lehet Isten nélkül istenes életet élni, és nem lehet Krisztus nélkül keresztény életet élni. Ez nem egy emberi jó tanács, amit valaki ráérő idejében kigondolt. Ez Istennek a szava Jézus által. Menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz. Reggelenként, amikor fölkelek, fölöltözök, megiszom a reggeli kávét, velem is az történik, ami talán közöttetek is sokakkal. Rögtön szétszaladnak a gondolataim. Hogy volt a tegnapi nap? Milyen feladatot, munkát nem végeztem el, amit át kellene hozni mára? Hogy vannak a családom tagjai? Kik a betegeink? Hogyan kell előkészíteni ügyeket, feladatot, munkát? És mostanság oly sokszor történik meg, hogy miközben rögtön szétszaladnának a gondolataim, mielőtt elmennék csendesedni, elcsendesedni, bevillan, Tamás, állj! Majd ha az Isten elé álltál, majd ha vele töltöttél időt, azután kezd el a napod érdemi részét, a munka részét. És újra egy ige jut eszembe ilyenkor reggelenként, készülj Istened elé. És prédikálom magamnak, hogy állj, most Tamás, készülj Istened elé. A többi majd utána. Most annak az ideje van, a nap kezdetén, minden előtt, hogy készülj Isten elé. Testvérek, nem akármi történik velünk a csendességünkben. Megállhatunk az élő Isten előtt. Ó, mennyit készülünk egy fontos találkozónkra. Milyen hiúk tudunk lenni, mielőtt kilépünk az utcára, hogy úgy nézzünk ki, hogy meglegyünk magunkkal elégedve. Ó, ha egy fontos találkozó, egy számunkra fontos emberrel összejön egy találkozó, mennyit készülünk rá gondolatban, a külsőnkben, a belsőnkben? Vajon arra szoktunk készülni, hogy az élő Istennel találkozhatunk otthon? Vagy csak beleesünk? Készülj reggelenként Istened elé. Mi történik akkor, ha valaki megteszi azt, amit Jézus itt mond? A csend a világ kizárását, a világ fejedelmének vádló hangjainak kizárását vele együtt. Akkor, testvérek, abban a csendben megjelenik valaki. Abban a valóságos, Isten szerinti, Jézus által meghatározott csendben megjelenik valaki, és a csend feszült csendé lesz. És rögtön nem lesz mindegy, hogy milyen a testtartásom, és nem jönnek ki rögtön akármilyen szavak a számból. Valami megváltozott. Atmoszférája lesz a könyörgésnek. Beárnyékol a szent jelenléte. Mi történik? Megjelent Isten titkon. Van mögötted ilyen csendesség? Mert azt biztos, hogy nem felejtetted el. Mert másként álltál föl onnan, mint más csendességek alkalmával. Testvérek, ilyenkor az embert megérinti saját szentségtelensége, méltatlan volta. Ezt mindig csak a Szent Isten közelében éljük át, tapasztaljuk meg. Ilyenkor nem jönnek könnyedén és gyorsan a szavak, nem mondunk akármit és akárhogy. Mert tudom, hogy a Szent árnyékol be jelenlétében. Valami olyasmit kezd el érteni, érezni, megsejteni a könyörgő ember, mint amit Péter, Simon a halász élt át, mikor Jézus elhívta a hálója mellett. Simon, vesd ki a hálót, most majd lesz fogás. Látván pedig ezt Simon Péter, Jézusnak lábai elé esik mondván, eredj el én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Testvérek, a valóságos ima Istennel köt minket össze. A közelében csak valamit, csak egy valamit mondhatunk el magunkról neki. Az igazat. Az igazat. Amikor Isten megjelenik titkon a belső szobánkban, akkor Isten világossága megláttatja velem, hogy én nem vagyok világos és tiszta, mint ő. Sőt, én valami nagyon más vagyok, mint aki ő. Azt kezdi érezni, érteni, meglátni az imádkozó ember, mint Simon. Istenem, nekünk igazából semmi közünk nincs egymáshoz. Hát hogy kerülhetünk mi egy tengerpartra? Egy csónakba, egy közösségbe, egy otthonba. Mi közöd neked, a tiszta szennek, az én mindenestül méltatlan életemhez? Hogy tudsz közösséget vállalni? De atyám, köszönöm, ha ezt teszed kegyelmedből. És akkor elhalmozol engem is, mint Simon. Ki van ott velem a szobámban, hogy ez megtörténhet velem, bennem? Olyan érdekes, testvérek, hogy Jézus Krisztus itt nem Isten nevét mondja. Nem arról beszél, hogy Isten ott lesz titkon, hanem azt mondja, hogy az Atya. Értsétek jól, hogyha az Isten szentsége megjelenne bárhol, abban meg kellene halnia az embernek, mert nem viselhetnénk el. Mit is mond Jézus? Hogy a te atyád van ott. A te mennyei atyád, aki szeret. És bár méltatlanok vagyunk, közösséget vállal velünk. Az Atya van jelen. Ő néz minket titkon, hogy élhessünk, sőt, hogy igazán életünk legyen és bővölködjünk. Sőt, nem is pontosan így mondja Jézus. Azt mondja, te atyád. Ennél személyesebbé nem tudja tenni. Testvérek, mi nézhetünk úgy magunkra Jézusért, hogy az Isten, a Szent Isten, aki teremtette a mennyet és a földet, a mi atyánk Jézusban és Jézusért, aki még arra is kész, hogy az élés kamránkat templommá tegye azzal, hogy eljön. A te atyád. Arról a csodáról beszél itt Jézus, hogy közösségünk lehet Istennel egymáshoz. Hogy szeretett kapcsolatban léphetünk egymással, úgy, mint egy édesapa a fiával, akik igazán szeretik egymást. Valóban. Hát mikor lett Isten a mi atyánk? Hogy mondhatjuk el magunkról, hogy az Isten a mi atyánk? Mikor lett a teremtő minden hatalommal bíró, gondviselő Isten, a Szent, az én atyám? Amikor Jézus Krisztusért, az ő golgotai kereszt áldozatáért adoptált, örökbefogadott, így vagyunk az ő fiai. És így lett ő a mi atyánk.
S valóban milyen jóságos, jó atyánk, kiderül az igénk végéből is, jót szeretne adni nekünk. Jézus szerint megfizet nékünk nyilván. Nem csak az ilyen élő imádságok alatt történik meg velünk, bennünk a változás, de utána is érezni, tapasztalni fogjuk, hogy itt valami nagy dolog történt, éppen az én hajlékomban. Néhány hete beszéltem egy testvéremmel, aki régóta vívta nagy lelki harcát. A szívében félelmetes bizonytalanság volt az Úr, hiába élte az ő életét, tulajdonképpen kisgyermek kora óta a templomban, az egyházban, évtizedeken keresztül hallgatott prédikációkat, bizonyságtételeket. A szívében nem született hitbizonyosság. És ahogy teltek, múltak az évek, az évtizedek, egyre jobban égtek szívében a félelmes hangok. Én hallgattam az igét, az evangéliumot, de nincs hitbizonyosságom, nincs üdvbizonyosságom. Mi lesz, ha így halok meg? Hogy állok majd Isten előtt? Én, aki egy életen át templomba jártam. Elveszek végül. Elkárhozhatok. Aztán néhány hónapja egy hajnalon a csendben, amikor a többi lakásban még le voltak oltva a lámpák, valami olyasmi történt vele, ami addig sosem. Igét olvasott, könyörgött, elcsendesedett, meghajtotta magát, és ez a hajnal megváltoztatta az életét. Mert megjelent ő, az üdvhozó, a békességet adó, az üdv bizonyosságot szívébe író. Úgy mondta, mint a hályog hullott le a szeméről a lelki vakság, látni és érteni kezdett hirtelen mindent, amit addig oly sokszor hallott bocsánatról, Krisztus keresztjének áldozatáról, a húsvét titkáról és öröméről, és az értelme tudta, de a szívében nem élt, mint a hályog, mint a vakság szakadt le a szeméről. És szabadult föl a szíve, és újjongott. És változott meg az egész útja. Mi történt? Abban az áldott csendben megjelent az ő atya, és megfizetett néki nyilván. És boldogan ment tovább az egyébként egyáltalán nem könnyű földi útján. Az Úr érkezését így élhetjük át, Ady Endre is valami hasonlót érezhetett, élhetett át életének egy minősített pillanatában, amit megörökített, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. És testvérek, történik ugyanez sokféle módon, sokféleképpen. Urunk mindenkinek pontosan azt adja, azzal fizet meg, amire szerinte az életének a legnagyobb szüksége van. És hadd mondjam így, Isten nagyvonalú Úr, nem szűk markú, nem ember ő, mindig többet ad, többet fizet, mint amit mi csak elgondolni is tudnánk, vagy várnánk. Ezért állhatunk fel, hálás, békességes, örvendező szívvel ezekből a csendességekből és imádságokból, mert ő fizet. És az Isten gazdag Úr. Miután Simont a halászt, megérintette Isten szentsége, és engedett Jézus szavának a hajójába beemelni a hálót, már nem tudta, mert Isten mindig többet ad, többel fizet, mint amit mi csak elgondolni is tudnánk. Mert Isten olyan Úr, aki tékozlón szereti, és fizet azoknak, akikkel élő közösségbe kerülhet. Befejezem azzal, hogy hirdetem Te előtted is nyitva áll az ajtó, e felé a gazdag Isten felé. Én pontosan tudom, hogy a Szent Isten jelenlétét a legáldottabb elékészülésem idézheti elő. Az mindig csoda és kegyelem, ha ő valóban megjelenik, bárhol. Az mindig csoda, irgalom és kegyelem, ha ő megjelenik, bárhol. Az mindig kegyelem, ha ő titkon megjelenik egy ember életébe, de Jézus szavára, mint ahogy Péter kivetette a hálóját, engedelmesen te is megteheted azt, amit tőled kér. Ma az otthoni imádság kapcsán. Készülhetsz tudatosan Istened elé, bezárhatod belső szobád ajtaját, hogy kinyílhasson felfelé egy másik ajtó, hogy beáradjon életedbe Isten ereje és gazdagsága, aki Jézus ígérete szerint megfizet nékünk nyilván. És akkor az adventi várakozásból Istennel való találkozást élsz át. Kívánom advent első vasárnapján, hogy ez mindannyiunkkal megtörténhessen. Gyertek, ezért imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus, a tanítást, amiben ma arról szóltál mindannyiunknak, hogy szükséges megtalálnunk az alkalmas időt és helyet arra, hogy eléd boruljunk. Bevalljuk, Urunk, hogy mind a külső, mind a belső zajainkat nagyon nehezen tudjuk igazán mi elhalkítani. Ebben is a te segítségedet kérjük, és akaratot, hogy akarjuk is azt, amire ma Krisztus tanított bennünket. Ne haragudj ránk, amikor napok, hetek telnek el, anélkül, hogy egyáltalán bárhogyan imádkoznánk. Ne haragudj ránk, hogy olyan sokszor kiderül rólunk, hogy mi meg vagyunk nélküled. Ne haragudj ránk, Urunk, hogy amikor meg imádkozunk is, sokszor csak odavetett szavakat mondunk. Milyen méltatlan. De köszönjük a nagyra méltatást, hogy újra és újra beszélgetsz velünk, hogy olyan nagy hűséggel és türelemmel a szívünkre beszélsz, és hogy ma arra bíztatsz bennünket, hogy keressük a veled való áldott csendet. Segíts, Urunk, a belső zajaink, hangjaink, vágyaink és önvágyaink hangjait elcsendesítetni. Segíts nekünk, Urunk, hogy kimerjük és tudjuk előtted mondani azokat az érzéseket és gondolatokat, belénk száradt mondatokat, amiktől mi magunk is félünk. Pedig enélkül belső csendre hogy jutunk? Hogy juthatnánk? Urunk, annyian, annyi mindent hordozunk. Segíts végre letenni, amit le kell. Segíts végre lezárni a múltat, amit le kell. Segíts bocsánatot adni és kérni. Hogy tisztuljon, szépüljön, gyógyuljon, és csendesedhessék a mi életünk. Köszönjük, hogy ez a mai advent üzenete. És köszönjük az ígéretet, hogy akik megteszik ezeket, azok átélhetik a csodát, hogy a mi atyánk közösséget vállal velünk ott, ahol vagyunk, abban a csendben, mit ő maga munkált. Atyánk, add meg mindannyiunknak, akik halljuk ezt az igét, ige hirdetést, hogy lehessenek ilyen áldott, csendes óráink veled. Könyörülj meg rajtunk ebben is, hogy életünk legyen, és bővölködhessünk. Köszönjük, hogy szóltál. Amen. Közösen fennhangon mondjuk el a Krisztus Jézustól tanult imát. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt, a földön is. ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fogadjuk az áldást. Az Úr Jézus Krisztus mondja, te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Amen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Jövő heti gyülekezeti alkalmaink. Szerdán 18 óra 30-tól mini ifi órát tartunk. Csütörtökön reggel 7:30 órától láthatjuk, hallhatjuk, ígéretünk szerint, az első reggeli áhítatunkat. Ezt a YouTube videó megosztón keresztül érjük el a PKRE, Pesterzsébet Központi Református Egyház Község néven. Részletes tájékoztatást a honlapunkon fogunk találni ezzel kapcsolatban. Most csütörtökön tehát, terveink és reménységünk szerint reggel 7:30 órától meghallgatható lesz a YouTube csatornán keresztül az első reggeli áhítatunk. Pénteken 16 órától Agnus Ifit, 18 órától Juvenis Ifit tartunk, vasárnap 10 órától adventi istentiszteletet. Csütörtökön pedig az alsós és felsős hittanórákat is megtartjuk a szokott időben. Minden hirdetett alkalmunkat értelemszerűen online közvetítünk. Kedves testvérek, idén is csatlakoztunk a Magyar Református Szeretetszolgálat adventi segítő akciójához. Tegnap délután sok testvérünk hozta el az adományait, amelyet a közeljövőben fog elszállítani tőlünk a szeretetszolgálat. Mindenkinek köszönjük az adakozását, adományait. Örömmel jelentem továbbá, hogy pénteken Vásáros Naményben átadtuk Nagy Béla kárpátaljai főgondnoknak gyülekezetünk gyűjtését, 500 ezer forintot. Köszönjük azoknak, akik adományaikkal segítették bulcsúi testvérgyülekezetünket, és köszönjük férfi testvérünknek az adomány elvitelének szolgálatát is. A záró énekünket keressük ki, ez a 274. számú énekünk, harmadik és negyedik énekverse. Tehát 274. számú dicséretünk, harmadik és negyedik verseit énekeljük, a harmadik vers így kezdődik. Csak légy egy kissé áldott csendben, magadban békességre lelsz. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.